hangsúlyozza a nőiesség értékét és szépségét, valamint az egymás iránti támogatás fontosságát. Az alapítók szerint a közösség a nők aktív részvételére épít és lehetőséget biztosít arra, hogy büszkén vállalják értékeiket és hozzájáruljanak Magyarország jövőjének alakításához. Augusztus 25-től hétfőtől szeptember 20-áig jelentősen módosul a közlekedési rend a keleti pályaudvart érintő vonalakon a pályaudvar felújítása miatt, írja a MÁV. A munkálatok ideje alatt 4 hétig a keletiből nem indulnak és oda nem is érkeznek vonatok, ezért a győri, a pécsi, a hatvani miskolci és az újszászi békés csabai vasútvonalakon utazók jelentős változásra kell készüljenek. A módosított menetrendek az online felületeken már elérhetők. Híreink végén az időjárásról. Gomoly felhős napos időre kell készülni. Északkeleten, illetve délnyugaton néhol záporzivatar előfordulhat. Az északnyugati északi szél élénk, helyenként erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Indul az iránytű.
A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a most következő műsor szerkesztőjét, Molnár Andrást halljátok. A mai adásban kiderül, hogy egy Sajó Szentpéteri lány nyerte az augusztus 16-ai Balatonlellei Olympians Beach többfordulós szépségverseny döntőjét. Koleszár Liliánával a szépségversenyről, fitness karrierről, előkészületekről, lemondásról és tervekről is beszélgetünk. A szépségverseny kulisszái mögé is betekintünk. Adásunk végén pedig a filmvilág friss híreivel és mozi ajánlóval várunk titeket a készülékek elé. Tartsatok velünk, érdemes! Szeretettel köszöntelek, Lili, a Zoom vonal túlsó végén. Szia!
Szia! Én is köszöntelek téged.
Engedd meg, hogy először is gratuláljak a legutóbbi versenyen elért sikereidhez. A Balaton partján volt egy szépségverseny, és megmérettetted magad, és te álltál a dobogó élére, mesélj erről az élményről.
Én egyébként nem is gondoltam volna arra, hogy megnyerhetem ezt a versenyt, mert azt gondolom, hogy a velem egykorú lányok, ez a 18 és egészen akár 29 éves korukig szerintem nagyon önbizalomhiányosak, és nem mernek színpadra állni, főleg nem egy szépségversenyen, mert nincs meg az önbizalmuk. Én is küzdöttem sokszor ezzel, hogy nem volt önbizalmam, és én azért is indultam el, hogy egy kicsit az önbizalmamat növeljem, hogy valami újba meg tudjam mutatni magamat, és erre ez a szépségverseny volt a legjobb megoldás és választás, hogy ezen elindultam, mert úgy érzem, hogy kaptam egy kis önbizalmat, és nem is az, hogy önbizalmat, de tényleg sikeresnek tudtam ezt az egészet elkönyvelni.
Viszont nem ez az első versenyed, fitness versenyeken már versenyeztél.
Igen, de viszont én azt gondolom, hogy ez egy teljesen másik oldala az én életemnek, tehát hogy az inkább arról szól, hogy amit itthon belefektetek energiát, azt a színpadra ki tudjam vinni. Szóval ahhoz inkább itthon kell energiát belefektetni és időt, ugye a diétával, az edzésekkel, és úgy tudom megmutatni, hogy valójában mit is tudtam összehozni. Itt meg a pillanatnyi kinézetemet, a testemet nézik meg, és az arcomat.
Hogyan is készültél a versenyre? Sok-sok edzés és diéta lemondással. Sok lemondással jár egy ilyen felkészülés?
Hát a szépségversenynél nem, tehát hogy ott nyilván figyeltem a kajára, meg minden ilyesmire, hogy azért tényleg legyek formába, de viszont nem volt az, hogy koplaltam volna, vagy bármi ilyesmi, inkább figyeltem arra, hogy a bőrömön a pattanások, vagy az ilyen jellegű dolgok eltűnjenek, akkor tényleg a tökéletes bőrképre próbáltam jobban összpontosítani, nem most jelen pillanatban nem a testalkatomra, de nyilván ugyanúgy edzettem, jól étkeztem, minden megvolt, csak tényleg jobban figyeltem a külsőségekre, már mint a bőrömre, a hajamra, és az ilyen jellegű dolgokra.
Miért pont ez az a szépségverseny, amin elindultál?
Nekem már egy ismerősöm ezen a versenyen indult, és mondta azt, hogy mennyi rengeteg jó élményt és tapasztalatot szerzett, és hogy mennyire másabb ez, mint más szépségverseny például. Tehát ez volt igazából az, ami miatt ezt a szépségversenyt választottam, mert tudtam, hogy másnak ez már önbizalmat adott, és ismertem ezt a versenyt, és ezen szerettem volna először megmérettetni magam.
Mesélj magáról a versenyről, hogyan is zajlott. A Balatonparton, Balaton lellén volt, ugye?
Igen, igen. Volt ennek az egész versenynek egy elődöntője, ahol 20 lányt hívtak be, egyébként 62 jelentkező volt, ebből kiválasztottak az elődöntőre 20 lányt. Ott színpadra álltunk, bikinibe és egy rövidnadrágba, meg egy kis felsőbe, és akkor abból a 20-ból kiválasztották a 10 lányt, aki majd a döntőre mehet. És akkor ez egy igazából kéthetes felkészülésnek tudnám ezt mondani, mert előző, tehát két hete hétvégén volt egy ilyen sétálás gyakorlás, hogy hogy kell sétálni a színpadon, hogy mennyire kell, hogy mosolyogjunk, milyen arcokat használjunk, amivel a zsűrit meg tudjuk venni, ilyesmi, és akkor utána rá egy hétre, meg ugyan volt már a döntő, előtte 3 nappal már ott kellett lenni Balaton lellén, és akkor ott is még gyakoroltunk, egy koreográfiát csináltunk, hogy ezt a színpadon majd be kell mutatni, és akkor folyamatosan meg az öltözködést, hogy tényleg tudjunk gyorsan átöltözni egyik ruhából a másikra, mert 5-ször álltunk színpadra 5 különböző ruhába.
Hány fős volt a zsűri?
32 fő.
Ez nagy számú zsűri, akkor mondhatjuk.
Igen, mert mindenféleképpen ezt a bundát, és hogy kikinek az ismerőse ezt el akarták kerülni, és ugye ezt úgy tudják elkerülni, hogyha minél több embert beültetnek a zsűribe.
Mi lesz a folytatás? Tehát mit jelent számodra a te életedben ez a siker? Gondolom most sokan keresnek és szeretnének beszélni veled, akár így, mint én interjú szempontból, de gondolom a szakmai szempontból is sokat jelent.
Igen, én ezzel igazából szeretnék foglalkozni majd, hogy ez az egész kinője magát. Én nagyon szeretnék majd fotózásokra járni, de viszont azt sem engedtem el, hogy más szépségversenyeken elinduljak. A Magyarország szépén szeretnék majd elindulni, de egyelőre most egy ideig így nem indulok más szépségversenyeken, mert azt érzem, hogy most jelen pillanatban ezt a sikert, amit most kaptam, és nyertem egy koronát, azért, azt ki kell használni. És amit most ebből az egyből kimeríthetek, azt jelenleg ki akarom teljes mértékben használni, és nem akarok egy másik versenyen most rögtön elindulni, mert azt gondolom, hogy tehát hogy ezt az egyet addig ki kell használni, amíg ki lehet használni, és utána majd jöhet a következő megmérettetés.
Folytatjuk beszélgetésünket Kolesár Liliánával, az idei Balaton-Lellei Olympians Beach szépségverseny győztesével. A fitness az gondolom ezután is nagyon fontos része lesz az életednek.
Igen, ősszel fogok versenyezni, jó párszor, még azt, hogy pontosan milyen versenyeken azt nem tudom, de én őszre készülök.
Hogy fogadta a család és a környezet? Sajószentpéteri lány vagy a város, a település, gondolom, most már úgy, ha eddig nem is, de most biztos, hogy megismernek.
Megismernek, ez tény és való. A családom az egyébként nagyon meg volt lepődve, mert nem az, hogy nem gondoltuk volna azt, hogy megnyerem, csak nem vagyok az a fajta ember, aki ilyen nagyon szerencsés ilyen téren, hogy rögtön minden elsőre tényleg az ölébe hull. Nekem mindenért úgymond, tehát bármilyen versenyen nekem azért nagyon sokat kellett tennem, hogy én ott legyek az első helyen, vagy akár a másodikon, vagy a harmadikon, nagyon sokat kellett tennem. És ez volt az első olyan verseny, amire azt tudom mondani, hogy tényleg elmentem, és rögtön sikerült megnyernem. És igazából ez a meglepődés volt, azt gondolom, mindenkinek a szemébe, meg a fejébe, hogy meglepődött azon, hogy sikerült tényleg Sajó Szentpéterről megnyernem egy olyan versenyt, ahol azért tényleg 62 fő indult.
Milyenek voltak a lányok, a többi lány? Tehát, hogy így szétnéztél, így sejtetted már, hogy itt sok esélyed van?
Nem, én nem sejtettem, mert minden lány tényleg egy különleges szépség volt, az arcvonásaik, a testalkatuk, mindenkinek nagyon jó volt, és tényleg nagyon jó kisugárzással rendelkeztek, nagyon szépen tudtak mozogni. Tehát én nem gondoltam volna azt, hogy nekem ez sikerül megnyernem, és amikor már kimondták, hogy itt van olyan, hogy első-második udvarhölgy, akkor én már ott úgy voltam, hogy nem voltam se az első, se a második udvarhölgy, de mondom, akkor ez a verseny innen már ez nem sikerülhet, mert nem lehetek én a királynő, mert én azt gondoltam, hogy nincs esélyem. De amikor így kimondták a nevemet, akkor volt az, hogy így teljesen lesokkolódtam, és így már nem is tudtam mosolyogni se, mert így le voltam döbbenve, és ilyen fapofával álltam, amikor adták ide a koronát, mert nem tudtam egyszerűen, hogy kezelni ezt az egészet.
Mit nyertél még a koronán túl? Nyertél még valamit?
Persze, egy elektromos rollert, akkor Tenerife-re egy utazást, akkor Dubajba, meg rengeteg arcápolás is, sminkterméket, hajápolás, tehát rengeteg mindent nyertem.
Számítasz rá, hogy akár valamilyen reklámügynökség felkeres olyan szinten, hogy rendszeres munkát vagy megbízatást adjon? Tehát ez benne van a pakliban? Igent mondanál?
Igen, igent mondanék persze. Tehát nekem mindig is ez volt az álmom, a vágyam. Úgyhogy azt gondolom, hogy ha még nem is most, de a későbbiekben biztos, hogy lesz ilyen megkeresésem vagy megbízásom, mert soha nem adom fel egyébként, amit szeretnék, és azt gondolom, hogy ha küzdök valamiért, és akarok valamit, akkor azt megszerezhetem.
Jövőre is indulsz, vagy ezen a versenyen nem?
Ezen a versenyen már én nem indulok, ugye ahogy megnyertem, de viszont ott leszek a jövő évi versenyen, mivel a következő királynőnek én adom át a koronát és a szallagot.
Hogy látod magad mondjuk 10 év múlva? Mik a tervek? Hát,
én nagyon remélem azt, hogy sikerül befutnom modellként, de ha nem is futok be, tegyük föl modellként, akkor a fitness az teljes mértékben az életem része fog maradni, és abba is ugyanolyan sikereket fogok elérni, mint például most. Én nagyon szeretnék pszichológus lenni, pszichológiát tanulni, és nagyon remélem, hogy lehetek pszichológus, és emellett a fitness edző szeretnék még lenni, szóval ezek mindenféleképpen 10 év múlva benne lesznek az életemben.
Tehát a tovább tanulásban gondolom ez is szempont lesz. Miskolci Egyetemet fogod választani, vagy távolabbit? Erről van már
terv? Hát én nagyon szeretnék Pestre menni, mert így is nagyon sokat járok föl Pestre, és ott több a lehetőség, mint itt Miskolcon, mert ugye nyilván ez egy nagyobb település, és itt Miskolcon nincs ennyi lehetőség, úgyhogy mindenféleképpen egyetem szempontjából Pestet fogom választani.
Lili, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és további sok sikert kívánok neked, és még egyszer gratulálok.
Köszönöm.
Az elmúlt percekben Koreszár Liliánával az augusztus 16-ai Balatonlellei Olympians Beach szépségverseny első helyezettjével beszélgettünk. Most zenélünk, majd a filmvilág friss hírei közül hozunk néhányat. Tarantino elárulta, hogy melyik a kedvenc saját filmje. Újabb Marvel sztár csatlakozott Harry Cavill hegylakó filmjéhez. 8 év után visszatér Daniel Day-Lewis. Lássuk a részleteket. Quentin Tarantino ritkán rangsorolja a saját műveit, most azonban egy podcastban kivételt tett. A rendező elmondta, kedvenc saját filmjének a Volt egyszer egy Hollywoodot, azaz legújabb művét tartja, legjobb alkotásának viszont a Becstelen brigantikat. Ugyanakkor azt is elmondta, a Kill Bill tekinthető a leginkább Tarantinos műnek, mivel annak minden eleme az ő képzeletéből, szenvedélyéből és megszállottságából fakadt. A Kill Bill az a film, amiért megszülettem, a Becstelen brigantika remek művem, de a Volt egyszer egy Hollywood a kedvencem, fogalmazott. A torontói világpremiért követően a San Sebastiani Nemzetközi Filmfesztiválon folytatja fesztivál körútját Pálfi György filmje A tyúk. A Huckle című filmjéért 2002-ben Európa filmdíjat elnyert Pálfi György új filmje A tyúk német-görög-magyar koprodukcióban készült, és a 73. San Sebastiani Nemzetközi Filmfesztiválon, melyet az év legkülönlegesebb és legmeglepőbb filmjeiből válogatnak, ezen is versenyezni fog. A film világpremiérje a Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon lesz, írja a filmtekercs.hu. Újabb Marvel sztár csatlakozott Harry Cavill hegylakó filmjéhez. Karen Gillan is csatlakozott az Amazon MGM nagyszabású hegylakó remékjéhez, melyet a John Wick filmeket is rendező Chad Stahelski rendez. Gillan Heathert alakítja, Connor McLeod halandó feleségét és életének nagy szerelmét, adta hírül a Hollywood Reporter. A szereplőgárda már eddig is igazi sztárparádé volt, Russell Crowe játssza Ramirez-t, Dave Bautista a félelmetes Cargent, míg Marissa Abella egy másik fontos szerepben tűnik fel. Az új film az 1986-os kult klasszikus történetét gondolja újra, melyben a halhatatlan skót harcos évszázadokon át küzd hasonlóan halhatatlan ellenfelekkel, a legendás mondat kíséretében csak egy maradhat. Daniel Day-Lewis visszatér a vászonra, ráadásul fia rendezésében. 8 év szünet után láthatjuk Daniel Day-Lewis-t ezúttal az Anemone című családi drámában, melyet saját fia Ronan Day-Lewis írt és rendezett, adta hírül a Variety. A film Észak-Angliában játszódik, főhőse egy középkorú férfi, aki az erdő mélyére indul, hogy felkeresse évtizedek óta magányban élő bátyját, őt alakítja Day-Lewis. A hivatalos leírás szerint a két testvér kapcsolatát régi, megrázó események árnyékolják be, de a feszültség mellett helyet kap a gyengétség is. Az Anemone világpremiérje a New Yorki Filmfesztiválon lesz, a mozikban pedig október 3-tól először limitált vetítéseken, majd október 10-től országosan az USA-ban látható. A frissen megjelent előzetes ízelítőt ad a film mélységeiből és abból a különleges helyzetből, amikor egy rendező a saját apját instruálja. A film egyelőre nem kapott hazai premiér dátumot. Nézzük, milyen filmeket tekinthettek meg már most a miskolci Uránia és Béketermekben. A Super Baby című szinkronizált svéd-dán animációs filmet 16.30-tól vetíti minden nap az Uránia terem Miskolcon. Veszélyes állatok, ez a címe annak a szinkronizált amerikai horrornak, amit 19 órás kezdettel nézhettek meg ugyanitt. Dipló a kis dínó szombaton 14.30-tól forog a szinkronos lengyel animációs film. Vasárnap 14.30-tól ugyanitt a Kartfog kapitány és a kalózmentő akció című szinkronizált norvég animációs filmet nézhetitek meg. Futni mentem, ez már a miskolci béketerem kínálatához tartozik, a magyar romantikus vígjáték 17 órától forog. Vágyak és vonzások 19 óra 30 perctől kezdődik, ugyancsak a miskolci béketeremben. Szombaton 15 órától az Enradás című szinkronizált belga lett francia animációs filmet is megnézhetitek, illetve vasárnap 15 órától a Sünnyt a hős című szinkronizált angol, luxemburgi, francia, belga animációs film forog a Béketeremben. A részletek a cinemis.hu oldalon találhatóak. Filmes híreinket és moziajánlónkat hallottátok itt a Szent István Rádió hullámhosszán. Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában előbb Koleszer Liliánával az idei Balatonlellei Olympians Beach szépségverseny győztesével beszélgettünk, majd a filmvilág friss hírei közül hoztunk néhányat, és volt mozi ajánlónk is. Én búcsúzom, és további tartalmas időtöltést kívánok, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi rovatunkat. Mai összefoglalunk első felében dr. Körömi Zsolttal, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kórház kardiológiai osztályának főorvosával a szívelégtelenségről beszélget Bétót Erika, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője. Kérem, tartsanak velünk!
Elég sokan szenvednek napjainkban is szívelégtelenségben. Mit jelent ez, doktor úr, a szívelégtelenség? Mikor mondjuk azt, hogy valaki ebben a betegségben szenved?
Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Szóval a szívelégtelenségről akkor beszélünk, hogyha a szív, ugye a keringésünknek a motorja kompenzáló mechanizmusok nélkül nem képes fenntartani azt a fajta perctérfogatot, amelyre az egyes szerveknek szüksége van. Szóval arról szól, hogy minden egyes szervünknél fontos, hogy adott idő alatt adott vérmennyiség keresztül áramoljon rajta, részben az oxigén és tápanyag ellátás, részben pedig az ott keletkező salakanyagok elszállítására, és normál esetben ezt a szív minden nagyobb probléma nélkül megteszi, viszont előállhatnak olyan problémák, amikor a szívizom nem képes megfelelően ezt a feladatát ellátni, ilyenkor különböző kompenzálás, például szívizom megvastagodás, vagy nyomásnövekedés a szívben, egyéb dolgokkal igyekszik ellátni a feladatot.
De mi idézheti ezt elő?
De utána már nem fog meg, egy idő után már ez nem lesz elegendő, és olyankor keletkeznek a tünetek.
De mi idézheti ezt elő? Tehát gondolok itt arra, hogy mondjuk egy magas vérnyomás, egy magas koleszterin szint, vagy cukorbetegség, vagy mi idézheti elő a szívelégtelenséget?
Számos oka lehet ennek, például, amit ön is említett, a magas vérnyomás, az hosszú távon kialakíthat ilyen problémát. Ugye ott arról van szó, hogy a szívnek megnövekedett nyomással szemben kell tudnia pumpálni a megfelelő mennyiségű vért, és ugye a fizikából is tanultuk annak idején, ugye az áramerősség, a feszültség, illetve az ellenállásnak az összefüggéseit, vagyis minél nagyobb az ellenállás, annál nagyobb nyomásra van szükség, hogy ugyanazt a vérmennyiséget, ugyanazt az árammennyiséget ugye el tudjuk látni. Ez csak úgy valósulhat meg, hogyha a szívizom egyre erősebben és erősebben fog összehúzódni, de mint ahogy az ember sem tud megfeszített erővel a végletekig dolgozni, ugyanígy a szívizom sem képes rá, és ideig óráig igyekszik azért a szív úgymond izmosodni, megvastagítani a szívizmokat, de ez egy idő után már nem lesz képes ezt a megnövekedett izomtömeget, egyrészről az izom egy merevebb is lesz az egész szív, illetve nem fogja tudni ellátni megfelelően ezt a sok-sok szívizom sejtet a koszorúérkeringés, ami miatt előfordulhat a szívizomnak a kötőszövetes elfajulása, vagy drámaibb módon is bekövetkezhet ez, ha például koszorúérbetegség következtében szívinfarktus alakul ki, és akkor a szívizomnak, a munkaizom rostjainak a tömege nagy mértékben lecsökken, amely utána szintén szívelégtelenség tüneteket okozhat magával. De szívelégtelenséget okozhat egy nagyon egy hirtelen jövő, és mondjuk akár napokig fennálló, nagyon gyors szívműködés, akár egy szívritmuszavar keretein belül. Szóval sok-sok oka lehet ennek a fajta nagykorkép kialakulásának.
A betegnek, vagy a beteg számára milyen jelek figyelmeztetnek mondjuk egy ilyen krónikus szívelégtelenségre?
Fontos tudni, hogy hogy a szívelégtelenségnek a tünetei sok más betegségben is előfordulhatnak, szóval aki esetleg azt tapasztalja, hogy nem feltétlen bírja úgy a terhelés nap, mint nap, az korán sem biztos, hogy szívelégtelen, lehet annak más oka is, például vérszegénység, vagy egyéb éppen kezdődő gyulladásos betegség, sok minden, de a szívelégtelenségnél nagyon fontos, hogy gyakran az első tünet az, hogy a beteg nehéz légzést tapasztal, lecsökken a terhelhetőség. Amit korábban könnyedén megcsinált feladatot, azt most már csak üggyel bajjal tudja megcsinálni. Hogyha néhány hónappal ezelőtt még a tizedik emeletre fel tudott menni, minden probléma nélkül, ma már a második vagy a harmadik emelet is nagy gondot okoz. Például ilyen dolgok lehetnek. Ugye a fiziológiás öregedésnek is megvan ugye a maga menete, abban nem fér bele az, hogy mondjuk néhány hónap alatt romoljon az állapota le valakinek nagyon nagy mértékben. Szóval olyankor mindenképpen érdemes valamilyen okot keresni a dolognak a hátterében, hogy aki addig egy teljesen jó erőben lévő valaki volt, az, hogyha ilyen gyors ütemben csökken a terhelhetőség, vagy épül le, akkor ott mindenképpen érdemes elgondolkodni egy komolyabb kivizsgáláson. De ugyanígy lehet tünete a lábdagadás is, a vizenyősödés. Hangsúlyozom, hogy ez sem specifikus a szívelégtelenségre, de mindenképpen egy fontos tünet lehet.
Ugye említettük azt, hogy a szív elégtelenség esetleg infarktushoz is vezethet. Na most az infarktusnak milyen jelei vannak? Többször beszéltünk már róla, de talán nem elégszer.
Az okokozat az nem teljesen fedi le ennek, szóval nem teljesen így van. Többnyire úgy szokott előfordulni a dolog, hogy előbb szenved el valaki egy infarktust, aminek a következtében szívizom pusztulás jön létre, és utána a megkevesbedett szívizom már nem képes ugyanúgy ellátni a feladatát sokszor, azt követi inkább a szívelégtelenség. Szóval az okokozat az esetek döntő többségében az úgy történik, hogy elő van a szívinfarktus, és utána a szívelégtelenség.
Hogyan ismerhetjük fel azt, hogy szívinfarktusunk van? Tehát van egy tipikus előjele a szívrohamnak?
Tipikus jeleként lehetne említeni például a szorító jellegű szívtáji mellkasi fájdalmat, amit tud kisugározni a nyakba, karba, hátba, de ugyanilyen tünet lehet, hogyha például valakinek, főleg cukorbetegeknél fordulhat elő az, akiknek már ugye az érzékelése nem feltétlenül úgy van, hogy úgynevezett angina ekvivalens tünetei vannak, ugye angina pectorisnak nevezzük ezt a fajta szorító mellkasi fájdalmat, illetve az ilyen különféle iszkémiás folyamatoknak egyéb jelei is lehetnek, gyengeség, fulladás, verejtékezés, ilyesmit, szóval sajnos nem mindig ezen a tipikus mellkasi fájdalmas tünetekkel kezdődik a szívinfarktus. Vannak azok a társbetegségek, itt tényleg ki szeretném emelni a cukorbetegséget, ami mellett még éberebbnek kell lenni, és hogyha olyan jellegű panaszokat tapasztalnak, amelyeket itt most felsoroltunk, szóval, hogy nem bírja a terhelést, rosszul van, hány inger, hányás is jelentkezhet ezzel együtt, fulladásos panaszok, akkor föl kell, hogy merüljön, sok más mellett is, hogy, ne, hogy esetleg nem a szív a felelős a dologért, illetve nem zajlik-e szívinfarktus.
Hogyan segíthetünk az embertársainknak, például mondjuk a munkahelyünkön valaki rosszul lesz, fájtatja a mellkasát, arra gondolunk, hogy esetleg egy infarktus előjele, mit tegyünk, azon kívül, hogy hívjuk a mentőket, de tudunk-e segíteni mi azok, akik hát teljesen laikusak vagyunk?
Akkor is ott, hogyha valakinek ilyen jellegű panaszai vannak, akkor tényleg a lehető legjobb dolog, amit tud csinálni az ember, hogy mentőt hív, ugyanis egyéb dolgot, illetve még az is nagyon fontos, hogy az adott beteget ne veszítsük szem elől, szóval mindig legyen mellette valaki, aki őt figyeli, észleli, hogy nehogy valami olyasmi, például egy hirtelen jövő kamrafibrilláció, egy rossz indulatú ritmuszavar miatt keringés leállás alakuljon ki, és olyankor nagyon fontos, hogy időben az újraélesztést meg tudják kezdeni az ott lévő laikusok is. Szóval, hogyha valakinek mellkasi szorító jellegű fájdalma van, vagy olyan bizonytalan, akkor mentőt szükséges hívni, és ameddig a mentő kiérkezik, addig szemmel kell tartani őt, és figyelni, hogy hogyan alakul az ő állapota.
Ma szívinfarktusban hányan halnak meg naponta? Van erre valamilyen adat?
Statisztikákkal most kimondottan így nem készültem, de a szívinfarktusban végsősorban inkább azt tudnám mondani, hogy az egyéves halálozása a szívinfarktusnak körülbelül olyan 20% körül alakul. Szóval azok a betegek, akik szívinfarktuson átesnek, azoknál nagyon-nagyon fontos, hogy minden lehetőséget megkapjanak, kezdve itt az érmeggyitástól a szívkatéterezés révén, illetve a megfelelő gyógyszeres kezelés, hogy ezt az arányszámot a lehető leglejjebb tudjuk szorítani. Körülbelül mondom, így tudom mondani, hogy úgy a 18-20%-a ez statisztikánként változó, de a szívinfarktust kapott betegeknek az egyéves halálozása az körülbelül ekkorára tehető.
Először láttam benned a csodát. A hazugság szememben egy hajót láthat. Én vagyok kibontja a vitorlát, csak szállj fel és lehetünk végre ketten egy pont a kékből végtelenben.
A folytatásban dr. Zákány Florinával, a Debreceni Egyetem általános orvostudományi karának adjunktusával, a Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet kutatójával a Parkinson-kórról és ehhez kapcsolódóan egy terápiás molekula előállításának lehetőségéről beszélget Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője.
A Parkinson kór, amely kézremegéssel, memóriavesztéssel, demenciával, idegrendszeri leépüléssel jár, a második leggyakoribb neurodegeneratív betegség. Érthető, hogy sok kutatót foglalkoztat, ennek a kezelése, gyógyítása, oka egyébként még mindig kiderítetlen. A folyamatot azonban lehet lassítani. Ha jók az információim, akkor egyfajta molekulát szeretne előállítani, egészen pontosan egy terápiás molekulát. De mielőtt erről beszélnénk, arra kérném, és egyben köszöntöm a telefonvonal végén, hogy magáról a Parkinson-kórról tájékoztassa a hallgatókat.
Üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm a lehetőséget. Igen, tehát a Parkinson-kór az egy igen súlyos betegség, egy neurodegeneratív betegség, ugye ez az elnevezés azt jelöli, hogy itt egy súlyos idegsejt pusztulása a tünetek hátterében, amelyek ugye mind különböző mozgásokat, mozgások koordinációját érintik, ugye innen jönnek ezek a jellegzetes tünetek, mint például ugye itt az említett kézremegés, illetve mivel idegsejt pusztulás lép fel, egyéb zavarokkal is társul így, mint például az említett memóriavesztés és jellegzetes a Parkinsonos demencia.
Ezek egyébként a súlyossági fokozatokat is jelentik?
Igazából ez egy tünet együttes, ezek a legtipikusabb tünete, és ezen belül ugye minden tünetnek vannak ugye különböző súlyossági fokai, de természetesen ugye a legsúlyosabb esetben ez komplexen érintette. De ez a két legjellegzetesebb úgymond tünetforma, tehát a mozgások eltérése, ugye ez a kézremegés, a mozgáskoordináció teljes felborulása, illetve a másik ez a szellemi leépülés, demencia, ami jelentkezik.
Igaz az, hogy elsősorban a csószogásra kell figyelni, hogyha netán a Parkinson-kór felvetődik valamilyen genetikai hajlam miatt?
Ez változó lehet, hogy hogyan jelennek meg a tünetek. Érdekes módon nagyon sok helyen előfordul a szaglás elvesztése, mint akár egy ilyen megelőző tünet, vagy egy intőjel. Természetesen akinek ugye genetikai hajlama van a betegségre, ott ennek egy szoros utánkövetése szükséges orvos által, és ezáltal tulajdonképpen minél korábban megkezdhető a terápia, amennyiben szükséges.
De a genetikai hajlam mellett beszélhetünk szerzett betegségről is.
Igen, tehát még minden betegségnek ugye itt is megfigyeltük ezek a csoportok, hogy ugye van egy jelentős öröklött hajlam, ugye már tudjuk azokat a legfontosabb génmutációkat, amelyek ehhez asszociáltan a betegség nagyobb rizikóval jelenik meg, és akár öröklődhet, de természetesen igen, vannak úgynevezett sporadikus esetek, amikor egy családban hirtelen felbukkan a betegség, és ebben az esetben nagyon komplex háttere lehet ennek. Tehát tulajdonképpen kimutatták különböző vegyi anyagokkal történő expozíció, vagy hát tulajdonképpen egyéb folyamatok is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy ez a neuronpusztulás elinduljon.
Hát hogyha a génmutációkat tudják, ismerik, akkor ez talán optimizmus is okot ad már, ami a megjelenés késleltetését illeti.
Igen, bár még ugye ezek a génterápiás eljárások azért eléggé gyerekcipőben járnak, pláne itt neurodegeneratív betegségek kapcsán, de minden esetre igen, ugye a betegség lefolyása szempontjából fontos az, hogy tudjuk, hogy milyen gének, milyen biokémiai folyamatok, életviteli utak sérülnek ugye kezdetben, ami aztán ugye a betegség kialakulásához vezet. És ugye ez minden terápia alapja az, hogy részleteiben megismerjük a betegség atomechanizmusát, tehát úgymond lefolyását és kialakulását.
Olvastam, hogy a Parkinson-kor a központi idegrendszer gyulladásos sejthalál folyamata. Ennek a gyulladásos szónak van külön jelentősége?
Igen, tehát ugye itt a tüneteket a agy egy speciális részén található idegsejtek elhalása okozza, viszont ezt az idegsejt elhalást, ezt egy kóros immun működés lényegében egy kóros gyulladás hozza létre, amiért az agy speciális sejtjei, úgynevezett mikroglia sejtjei felelősek, ezek itt az agyban található immunsejtek, és ezek aktiválódnak kóros mértékben, és úgymond generálják ezt a gyulladást, és olyan gyulladásos mediátorokat, úgymond citokineket termelnek, amik ezt követően ezeket a neuronokat direktbe elölik, és így alakulnak ki aztán ezek a jellegzetes tünetek.
Önök most tulajdonképpen azon fáradoznak, és azt kutatják, hogy miként lehet megállítani, vagy legalábbis lassítani ezt a folyamatot, ugye?
Igen, tehát jelenleg a betegség kezelésében, tehát amit már betegeken alkalmaznak, azok mind a elpusztult neuronok funkcióit próbálják tulajdonképpen helyreállítani, tehát úgymond tüneti kezelések. Amit mi szeretnénk elérni, és amilyen irányba zajlanak a kutatásaink, az az lenne, hogy megpróbálnánk már ennél a gyulladás kialakulásánál megállítani a folyamatot, tehát ezt a kóros sejt, immunsejt aktivációt gátolnánk le specifikusan itt a központi idegrendszerben, és ezáltal ugye a neuronoknak az elhalását tudnánk tulajdonképpen megelőzni. Ez a típusú terápia, ez egy betegség lefolyását módosító terápia lehetne.
De jól értettem, elpusztult neuronok funkcióit helyreállítani, az azt jelenti, hogy a már meghalt, elhalt neuron újraéleszthető?
Nem, tehát ugye ez jelenti tulajdonképpen ezeknek a központi idegrendszeri betegségeknek a kezelésének a legnehezebb pontját. De hát ugye itt, amit most is gyógyszeresen mondjuk alkalmaznak a betegeknek, az ezeknek az idegsejtek által termelt mediátoroknak tulajdonképpen a pótlása, hogy úgy mondjam. Ugye ez a különböző levodopa készítmények, de ez ugye az elhalt neuronokat nem pótolja, csak valamennyire helyettesítik azok funkcióit. Viszont itt az esetünkben ugye az történne, hogy már a neuronok elhalását szeretnénk tulajdonképpen meggátolni azáltal, hogy ezt a kóros immunműködést gátoljuk, és ezáltal egy felső ponton lehetne beavatkozni a betegség lefolyásába.
Tehát akkor nem újraélesztésről, hanem megakadályozása annak, igen, hogy elpusztuljon, arról van szó.
Igen, pontosan.
Segíti a folyamat lassítását az ideje koráni felismerés?
Persze, ez alapvetően minden betegségnél az elsődleges cél, ugye, még hogy ugye felismerés elé menjünk, ugye a megelőzés, ami nagyon fontos lenne, és alapja lenne minden betegségnek, de természetesen igen, minél kisebb fokú a károsodás, annál nagyobb mértékben tudunk ugye beavatkozni a folyamatba pozitív irányba.
Ugye egy sejtterápiás molekulát szeretnén ön és kollégái előállítani. Hol tart ez a folyamat?
Tehát itt a betegség esetében ismerjük azt a fehérjét, azt az ioncsatornát, ami ezeken az immunsejteken ezt a kóros aktivációt vezényli. Egy bizonyos ioncsatorna, az úgynevezett Kv1-3 ioncsatorna túlműködése hozza létre az immunsejtek kóros aktivációját és a következmény citokin termelését, ezt különböző korábbi irodalmi adatok is megerősítették. Itt az a szerencsénk, hogy nekünk igen nagy múltunk van ennek az ioncsatornának a tanulmányozásában. Itt korábbi tudományos munkám során vizsgáltam azt, hogy ezt az ioncsatornát különböző sejtmembrán, lipidek, a membrán mikrokörnyezet hogy képes befolyásolni, ugyanis ez a fehérjégen érzékeny a sejtmembránra és annak összetételére, és a fehérje funkciója. Illetve témavezetőm, PhD témavezetőm, illetve jelenlegi főnököm, professzor Panyi György pedig igen nagy múlttal rendelkezik az erre az ioncsatornára specifikus gátlószerek előállításában. Tehát tulajdonképpen itt mondható azt, hogy igen régóta foglalkozunk már bizonyos komponensekkel, viszont ezek a kutatások, amik felvetették azt, hogy ez az ioncsatorna teheti felelőssé a Parkinson-korban, ezek még néhány évesek, tehát ez nekünk is egy új irány, és nagy erőkkel folytatjuk tulajdonképpen ezt a kutatást.
Akkor buta dolog lenne feltenni a kérdést, hogy mikor lesz ebből gyógyszer?
Hát ugye ez nagyon nehéz megmondani, tehát ugye itt, ami a jelenlegi kutatásokkal a célunk az, hogy ezt a sajátos megközelítésű terápiás rendszert úgymond kidolgozzuk sejtkultúrákba. Tehát mi alapkutatást végzünk, nem végzünk klinikai, tehát betegeken végzett kutatásokat. Itt a célunk az lenne, hogy azt tudjuk úgymond a mi sejtes in vitro rendszerünkben kidolgozni, hogy ez az ioncsatorna ezeken az immunsejteken specifikusan és megfelelő hatékonysággal tudja tulajdonképpen ezt a gátló hatást kifejteni. Ez egy új terápiás elv, tehát itt rengeteg kutatásra van első körben szükség, és ugye mivel itt nem egy már meglévő gyógyszert szeretnénk felhasználni egy másik betegségben, tehát ennek tulajdonképpen a betegekben történő alkalmazásra történő átvitele az jelentős időbe kerül. Tehát ez egy hosszú folyamat, aminek a kezdetén állunk, viszont enélkül tulajdonképpen nem lehetne megfelelő hatékonyságú és biztonságos szert előállítani a terápiában.
Egyedül állnak a kezdetén, mert gondolom, hogy a világ számos országában végeznek hasonló kutatásokat, és azt is feltételezem, hogy egymással önök kapcsolatot tartanak.
Igen, ahogy mondtam itt, mivel ezek a neurodegeneratív betegségek és a Parkinson-kor is, ugye itt az előregedő társadalmakban egyre nagyobb számban üti fel a fejét, éppen ezért, tehát ugye ez egy kiemelt prioritás nemzetközi kutatásokban is ezeknek a betegségeknek a hatékony terápiájának a kialakítása, tehát nem vagyunk egyedül a kutatásban. Itt, ami, ahogy mondtam, nekünk egy nagy előnyünk, az az, hogy már egyéb kutatások kapcsán jelentős eredményeket értünk el itt a gátlószerek kifejlesztésében, tehát ami magát a molekulát vagy fehérjét, ezt az ion csatornát tudja nagy affinitásra és hatékonyan gátolni, illetve nagyon jól feltérképeztük már szintén más kutatások kapcsán ennek az ion csatornának a membrán összetétellel és membrán mikrodomélekkel való kapcsolatait. És ezt szeretnénk tulajdonképpen itt ebben az új terápiás molekulában kihasználni és kifejleszteni ezt.
Ön is utalt rá az imént, hogy ugye a kor előre haladta és befolyásolja a Parkinson megjelenését, ezért koncentráltabban figyelnek a gyógyítás, kezelés különböző lehetőségeire. És ha már előregedő társadalmat említett, ugye minél idősebb az ember, annál nagyobb eséllyel szerzi a különböző betegségeket. Tehát társbetegségek is jelen vannak, vagy lehetnek, miközben a Parkinson kezelésére is szüksége van az illetőnek. Ezek vajon nehezítik a folyamatot, a Parkinson gyógyítását?
Ugye itt a terápiás szer kapcsán, ugye ezért is szükséges ezt nagyon alaposan laboratóriumi körülmények között ugye kifejleszteni és tesztelni, hogy ahogy ön is mondta, ugye ezek a betegek nagyon sok egyéb gyógyszert szednek, ugye minden gyógyszernek van egy hatása és mellékhatása, és éppen ezért nagyon fontos az, hogy olyan szert fejlesztünk ki, aminek a mellékhatása úgymond a legkevesebb, ideális esetben nincsen, és éppen ezért szükséges, hogy ezek az alapkutatások tulajdonképpen megelőzzék a terápiás molekulának a betegekben történő felhasználását. Ebben is lenne a mi molekulánk úgymond újszerű, hogy kizárólagosan ezeket a kórosan aktiválódott sejteket céloznánk meg ezzel a gátlószerrel, nem pedig tulajdonképpen ugye minden ilyen fehérjét, ami amúgy más sejteken fiziológiás, tehát élettani szerepet tölt be. Ugyanis ez az ion csatorna, ez nem csak ezeken a káros és kórosan aktiválódott mikrobiákon található meg, hanem fontos élettani szerepe van fehérvérsejtekben, immunfolyamatok elindításában, patogének, tehát különböző fertőző ágensek elleni harcban, de idegsejtek kommunikációjában is szerepe van ennek az ion csatornának. Tehát tulajdonképpen itt a célunk ezért is lenne az, hogy minél specifikusabban és szelektívebben tudjuk csak ezekben a mikrogliákban található ion csatornát gátolni.
Célzott terápiáról beszél, ugye, amit a daganatos betegségeknél már több helyen és több alkalommal sikeresen alkalmazta.
Igen, tehát itt mindenféleképpen a célzással lehetne, vagy a célzott terápiával lehet ugye egyrészt hatékony terápiát elérni, másrészt pedig a mellékhatások számát, mennyiségét csökkenteni.
Ugye vizsgálatok sokasságát kell elvégezni, és manapság szinte megkerülhetetlen kérdés a mesterséges intelligencia bevonása, alkalmazása. Vajon itt ezen a területen milyen szerepe van?
Mi konkrétan a kutatásainkban még nem alkalmaztunk mesterséges intelligenciát, viszont igen, ahogy haladunk előre, ez ugye egyre kevésbé lesz megkerülhető, és ugye nekünk sem célunk ez, ugyanis ez egy nagyon hasznos technika tulajdonképpen. Ugye itt az ioncsatorna és a különböző molekulák közötti kölcsönhatások vizsgálatára, hogy hogyan módosítsuk az adott molekulát, hogy még inkább, még jobban megtalálja ezt az adott ioncsatornát, még szorosabb legyen a kötődés. Tulajdonképpen ilyen területeken lehet bevonni majd a jövőben a mesterséges intelligencia segítségét.
Köszönöm. A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten a szívelégtelenségről és a Parkinson-kórhoz kapcsolódó új terápiás molekula előállításának lehetőségéről hallottak. Köszöni figyelmüket a szerkesztő Berec Renáta.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Szent István Rádió. A jó hír hangja.